Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A nyári ellenőrzések harmada tárt fel szabálytalanságot a NAV-nál, megalakult az új képviselőtestület 60-ban is. Az EGRI Platán lett az évfája. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken ellenőrzött sorozatban a NAV Heves Vármegyei Adó és Vám igazgatósága közös akcióban 7 másik vármegye revizoraival. A vizsgálatok több mint egyharmadában találtak szabálytalanságot. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vám igazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vám igazgatóságának munkatársai 7 társvármegye revizoraival karöltve idén júliusban és augusztusban kiemelten ellenőrizték a vármegye területén lévő üdülővárosokban és azok vonzás körzetében, a turizmusban, vendéglátásban és szálláshely szolgáltatásban érdekelt gazdálkodókat. Ezen kívül a szezonális termékeket, ideiglenes árusítóhelyeken értékesítőket. A nyári akcióban 35 revizor több mint 200 vizsgálatot végzett a turisztikailag frekventált helyeken. Az esetek 35%-ában tapasztaltak jogsértést, így összesen közel 9 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható. A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók adtak egy számlát vagy nyugtát bevételeikről, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottjaikat, betartották a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Több mint 20 adózó felejtette nyugtát vagy számlát adni, 26 esetben találtak a revizorok kassza eltérést, és többeknek az áfagyűjtő helyes használata is gondot jelentett. 7 vállalkozó bejelentés nélkül foglalkoztatta az alkalmazottait, 2 adózó pedig csak késedelmesen jelentette be a foglalkoztatottakat. A szabályszegők közül többen visszaeső mulasztók, így ők magasabb összegű mulasztási bírságra és üzletzárásra is számíthatnak. A mulasztások és hiányosságok elsősorban a piacokon és közterületeken árusítóknál, szezonális zöldség és gyümölcs árusoknál fordultak elő, míg a vendéglátóhelyeken túlnyomóan szabályos működést találtak a NAV ellenőrei. Előfordultak hiányosságok a magánszálláshelyek működtetőinél is, így ennek a körnek további ellenőrzésre is számítania kell. A jogsértők bírságra, a súlyosan mulasztók pedig a bírságon túl utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Egyes mulasztási bírságok felső határa augusztus 1-től megduplázódott. Így a NAV akár 2 millió forintot is kiszabhat a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést elblitzelőknek. Az adóellenőröket egy atrocitás is érte vizsgálat közben. Egy üzletbe próbavásárláskor belépett 2 férfi, akik agresszívan, indulatosan és provokálóan beszéltek a revizorokkal. Nem tetszésüket fejezték ki az ellenőrzéssel kapcsolatban, majd a helyszínen készített fotókat feltöltötték az egyik közösségi portál helyi csoportjába is. Az ügyben a NAV feljelentést tett a rendőrségnél. Az adóellenőrzések célja az átláthatóság biztosítása, a tisztességes adózás elősegítése, a jogkövetők támogatása, megakadályozva azt, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással a be nem vallott adó révén bárki tisztességtelen versenyelőnyre tegyen szert.
Megalakult az új képviselőtestület 60-ban is. A polgármester és a képviselők is letették az esküt, így megkezdődött a munka. A városvezető azt mondta, ez a testület képes arra, hogy a 60-iak álmát megvalósítsa. Horváth Rihárdot tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Megvolt az alakuló ülés, az új önkormányzat elkezdi a munkáját. 8 képviselő a 60-i Városvédő Egyesület színeiben, kezdi meg a munkát. Ketten a Fidesz színeiben, és egy képviselőnk pedig a Mi Hazánk színeiben kezdi meg a munkát. Én azt gondolom, hogy most, hogy túl vagyunk az átmeneti időszakon, most kezdhetünk el úgy igazán dolgozni, hiszen az átmeneti időszakban nem hozhattunk olyan döntéseket, amelyek az önkormányzat működését alapvetően befolyásolja. Én még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a 60-iak bizalmát, nagyon-nagyon szépen köszönöm azt, hogy a bizalmukkal kitüntettek minket, és nagyon-nagyon remélem, hogy 5 év múlva majd, amikor visszagondolunk, akkor egy sikeres 5 év lesz mögöttünk. Én azt gondolom, hogy ehhez minden megvan, hiszen az elmúlt időszakban a 60-iakkal együtt közösen 20 000 ember lefektette azokat az értékeket, amelyek mentén gondolkozunk mi, amelyek mentén képzeljük el azt, hogy a város hogyan és miképpen tud működni, és nagyon büszke vagyok arra az összefogásra, amely megvalósul. Mi ezen értékek mentén fogunk gondolkozni a jövőben is, és ezen értékek mentén fogjuk képviselni a várost, és ezen értékek mentén fogjuk a várost vezetni. Közösen együtt a 60-iakkal. Azt gondolom, hogy az időszak, ami mögöttünk volt, most már mögöttünk tudhatjuk, nem volt egy könnyű időszak. Az, ami előttünk áll, az sem lesz egy leányálom, de biztos vagyok benne, hogy ez a csapat képes lesz minden akadállyal megküzdeni, közösen együtt a 60-iakkal.
Polgármester úr említette, hogy 4 új képviselő van, SMS változtatás is volt, alpolgármester választás is volt, és bizottságok is. Akkor ezekről mit lehet tudni?
Igen, a több dolog történt, hiszen megválasztottuk az alpolgármestereket, természetesen Szinyei András és Lescsán Balázs úr lettek az alpolgármesterek, ők azok, akik viszik tovább ezeket a posztokat. Szavaztunk az SMS-ről, az SMS-ben alapvetően nagy változások nincsenek. Itt azt kell tudni, hogy létrejött egy új bizottság, ez pedig Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság.
Kockás siklók bújtak meg a Gyöngyös melletti Tokapatak partjánál fekvő telek kútjában. A Bükki Nemzeti Park igazgatóságának jelezte a tulajdonos, hogy kígyókat találtak útban, amelyek élő gombócot formálva próbáltak túlélni. A szakemberek lepkehálóval fogták be az állatokat, majd elengedték a patak mellett. Magos Gáborral, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának természetvédelmi őrszolgálat vezetőjével beszélgettünk.
Kezdjük talán azzal, hogy tavasszal történt egy bejelentés kígyók ügyén, hogy egy illetőségi lakos a kútjánál kígyókat fedezett föl, és történt önök felé egy jelzés. Beszéljünk már akkor arról, hogy a Mátrában élő kígyók, mit jelent ez a fogalom egyáltalán, mennyire veszélyesek?
Akkor a leglényegesebbnél kezdem, természetesen nem veszélyesek. Tehát a Mátrában kizárólag a siklófélék közé tartozó kígyók élnek. Ezeknek nem csak, hogy nincsen méregfoguk, de amúgy is a viselkedésük nem egy agresszív jellegű. Általában a természetben találkozhatunk velük, tehát ritkább eset az, főleg olyan esetben, amikor az épített környezetünk valamilyen szinten kapcsolódik természetes környezettel, akkor lehet kapcsolatunk velük. Ez a ominózus bejelentés is Gyöngyösnek az a területe volt, amely nagyon közel van a Tokapatakhoz és a Gyöngyös rédei tározóhoz, és ezek kockás siklók voltak, a kockás sikló pedig erőteljesen kötődik a vízhez. Tehát a nagy vizekhez is, nagy tavakhoz, Dunához, nagyobb mellékfolyókhoz, vagy esetlegesen kisebb vízfolyásokhoz is, táplálékának jelentős részét halak teszik ki. Tehát nyilván van egy ilyen szoros kapcsolat. És természetesen az ősz közelettével ők elvermelnek, mondjuk úgy, hogy hidegvérű állatok, igen, alacsony hőszabályozású állatok, tavasszal pedig ugye a melegedéssel megélénkülnek, és ilyenkor elkezdik keresni az élőhelyeket, utána párkeresés van, aktívan mozognak, és hát ez egy olyan eset volt, hogy a cikk is mutatta, hogy gyakorlatilag egy olyan kútba tudtak bemászni, amelyet meg tudtak közelíteni, belecsusszantak, de a kifelé való út az már nem volt járható számukra, és milyen jó, hogy vannak olyan emberek, akik fontosnak tartják azt, hogy ne agyonverjünk egy ilyen állatot, vagy pusztuljon el ott, hanem segítséget kértek, és ez nagyon jó, mert ebből a kis videóból, amit akkor készítettünk a szabadon engedésről, úgy látjuk a reakciókat, hogy a csovaknak fontos ez. Tehát nagyon sokan kommentáltak pozitívan, hogy de jó, hogy ilyen munkát. Tehát is végződik.
Mondtam itt az elején, hogy természetvédelem, értékvédelem, azért a siklók is a védett állatfajok közé tartoznak. Ezt mennyi értéke meghatározható egy ilyen kockás siklónak például?
Nekem szerint 25 000 forint a természetvédelmi, a pénzben kifejezett természetvédelmi érték, ez a helyes terminológia nálunk.
Igen.
Az fontos tudni, hogy Magyarországon minden két éltő és hüllőfaj, az összes védett. Az összes békánk, gőténk, szalamandra, gyík és kígyó védett, illetve vannak közöttük fokozottan védettek is.
A július óta tartó online szavazás végén 3137 voksal szerezte meg az évfája verseny első helyét az Egrész Merecsányi Lajos érsekkertben magasodó platánfa. A 2010 óta minden évben megszervezett versennyel az Ökotárs Alapítvány a közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet. A versenybe bármely közösség nevezhet egy számára kedves fát vagy facsoportot, amelynek érdekes története van és amely szerepet játszik a körülötte élők életében. A vetélkedő manapság talán aktuálisabb, mint valaha, hiszen az éghajlatváltozás fenyegető árnyékában a korábbinál is fontosabb a településeinket hűtő árnyékoló fák megőrzése. Idén 23 jelölt indult a versenyen, melyek közül a szakmai zsűri választotta ki a 9 döntőst. Ezek közül a közönség online szavazással választotta ki kedvencét július 1 és október 1 között. A fákra összesen közel 10 000 szavazat érkezett. A győztes egri platánfa a Szmrecsányi Lajos érsekkert területén található megjelenésével és méretével a kert kiemelkedő egyede. A fa sok történelmi esemény tanúja volt. Az egri szájhagyomány szerint a kápolnai csata előtt 1849-ben haditanácsot tartottak Egerben Dembinszky Henrik, Görgei Artúr, Klapka György és Kossuth Lajos részvételével, akik a platánfa mellett elhaladva megpihentek az árnyatadó lombok alatt. A szájhagyomány valódiságára nincs bizonyíték, de az tény, hogy a fővezér, Dembinszky Henrik éppen Görgei Artúrral ebédelt Egerben, amikor az első ágyúszót meghallották, azonnal kocsira ültek és kápolnára siettek. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után zavartalanul derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél ismét sokfelé felélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 6 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 16-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Fárad a lélek, és nehezen ébred. Ha elindul megszokott monoton útjára, s belemenetel a tél hideg karjába, amit jönni felé, nem is vett észre, csak a lépteit nézte, ott jött az utca túloldalán. De fáradlanul egy-egy kertnél megáll, megukucskál, mintha valakit keresne, kőr is fa hullatja levelét egyre. Levelek, levelek, ég veletek, langyos napsugár, hevíti színetek, ez csak egy egyszerű november délelőtt, ravasz, tavaszi tréfa a tél előtt,
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: a turizmus fejlesztési hozzájárulás befizetésének határideje október 21-e. A Szentléleki Turistapark kapta az Év Turista Háza kitüntető címet. Turisztikai fejlesztések a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Érpatakon. Ezek tehát műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
A turizmus fejlesztési hozzájárulás befizetésének határideje 2024. október 21-e. Mondta el dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
Közeleg a turizmus fejlesztési hozzájárulás határideje, azaz 2024. október 21-e. A Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben értesíti azokat, akik az online számladataik, az online pénztárgép adataik és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak küldött adatok alapján érintettek lehetnek. Turizmusfejlesztési hozzájárulást az étkezőhelyi vendéglátásban az étel és a helyben készített nem alkoholtartalmú ital forgalmazása, a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, valamint bizonyos esetekben a Hopan Hopaz buszos városnéző szolgáltatás után kell fizetni. A hozzájárulás alapja a szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke, mértéke pedig 4%. A hozzájárulást a havi és negyedéves bevallásra kötelezetteknek 2024. október 21-én kell bevallani a 24P-fejl-H nyomtatványon, amely elérhető az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az anyán keresztül, és az általános nyomtatványkitöltő keretprogramban az ányken keresztül is. A benyújtáshoz hasznos segítség érhető el a nyomtatvány kitöltési útmutatójában. A befizetés határideje is október 21-e, és a hozzájárulást a 310-es adónem kódra kell megfizetni. A bevallást és befizetést nem érdemes halogatni, ugyanis a mulasztók bírságra, a késők pedig késedelmi pótlékre számíthatnak. A NAV revizorai a helyszíni ellenőrzéseken, a számla és nyugtaadás, valamint az online pénztárgépek használata mellett a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is vizsgálják.
Az ország legmagasabban fekvő kempingje, a Szentléleki Turistapark kapta az Év Turista Háza kitüntető címet. Idén 5. alkalommal hirdette meg az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ az Év Kilátója és az Év Turista Háza pályázatot, amelyen 10 jelölt szálláshely közül 1822 szavazattal lett a Bükki Turistapark az első helyezett. A Lillafürettől 13 kilométerre a Kisfensíkon található turistapark 3 önálló házon kívül 36 fős jurtaszállással, sátorhelyekkel várja a túrázókat. A részletekről Katona Ferenc, a turistapark tulajdonosa adott tájékoztatást.
Ezt bárki jelölheti, aki gondolom, hogy valamilyen szinten kötődik az adott kilátóhoz vagy turistaházhoz, mert ugye az Év Kilátója eredményt is hirdették ezzel egyidejűleg, és egy szakmai zsűri a jelöltek közül kiválasztotta a 10 általa alkalmas kilátót és házat, és erre a 10-re lehetett szavazni. A végeredményt kihirdették, 1822 szavazatunk lett. Bánkút előtt 5 kilométerre vagyunk, Szentléleken. Mikor legelőször megláttam ezt a területet, ki volt írva, hogy katonai terület, idegeneknek bejárni tilos. De hát gondoltam, hogy én, mint Katona Ferenc, egyre többször meglátogattam ezt a területet, és a szemem más látott, már, mint a gazos elhanyagolt vidéket, és innen született az ötlet, úgyhogy ez évek során kialakult, soha nem lesz vége, mert mindig kitalálunk valamit, és fejlesztjük, meg a szinten tartás sem egyszerű. Ez abszolút családi vállalkozás. Kezdtük a feleségemmel, aztán 3 évvel ezelőtt ide költöztek a lányomék a családjával, úgyhogy együtt csináljuk most már. 14 főre van téliesített szálláshelyünk, van egy 50 főt befogadó kemping, és 36 fő, 6x6, 36 fő lehet a jurta szállásokban. Hát ezt, ha így összeadjuk, akkor kijön egy szám, de nyilván ez csak a nyárára vonatkozik, a kemping és a... Hát ez szezonális, a jurta és a kemping. Nyilván a megcélzott rétegünk az aktív természetkedvelő turisták, nekik nyújtunk szolgáltatásokat. Itt 3 téliesített szálláshelyünk van, egy kis kemping, amiről elmondhatom, hogy az ország legmagasabban fekvő kempingje. Van 6 jurtasátrunk, amiben nyáron elsősorban kerékpáros vándortáborosok érkeznek, és ezekkel a szolgáltatásokkal várjuk a turistákat. És én magam is nagy szaunás vagyok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ami nekem jó, az a vendégeknek is jó lehet, így minden szálláshelyen van külön szauna. Én úgy gondolom, hogy megállapíthatjuk most már, hogy ez a nyári szezon egy kicsit jobb volt, mint a tavalyi, és a tavalyi jobb volt, mint a tavaly előtti. Tehát, hogyha ebből indulok ki, nem is így fogalmaznék, hogy tele, mert ugye a tömeg az nem mindenkit vonz, éppen ezért jönnek vissza a vendégeink, hogy csendes, nyugodt hely, ahol nincs tömeg, és nem is szeretjük a hangoskodással és zenével járó eseményeket. Ezt próbáljuk kommunikálni, hogy elsősorban kiket várunk. Vannak például csapatépítő tréningek, ahol fiatal felnőttek, vagy még idősebbek is szívesen próbálkoznak ezzel a kihívással. Meg nyilván a gyerekek, hát ugye eleve 10 éven felül várjuk ugye a vendégeket a kalandparkra. Egyre népszerűbb a kerékpározás, és nekünk is van 6 e-biciklink, és ezt is a vendégek rendelkezésére bocsátjuk, amennyire erre igényük van, és külső személyeknek is szívesen adjuk, akár önállóan, akár túravezetéssel.
Olyan turisztikai termékcsomag létrehozása és tematikus turisztikai fejlesztés a célja az Érpatakon megvalósuló projektnek, amely által a vármegyei szintű turisztikai elemekre épülő koordinált fejlesztésekbe is bekapcsolódhat a Zsindelyestanya kulturális értékeink megóvásáért alapítvány. A TOP Plusz pályázat keretében zajló fejlesztés által érintett tanya 1742 óta létezik. Területén korábban gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Ami itt ki lesz állítva, az a térség kultúrájának része. Ebbe a pálinka főzés szervesen belekapcsolódott, és belekapcsolódik is. De hát az állatsimogató, a mezőgazdasági eszközök kiállítása és a termelői piac, ez egy olyan hármast alkot, amely mindannyiunk számára tanulságokat hordoz, hogy az értékeinket, amelyeket a szüleink, nagyszüleink felhalmoztak, azt nekünk pedig meg kell őrizni. És ez a hely ezt fogja tenni.
Most pedig Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Ennek a turisztikai fejlesztések, vagy általában a turisztikai fejlesztéseknek nem csak a turisztikai bevétel szempontjából, vagy a turisztikai haszon szempontjából van értéke, illetve értelme, hanem azt gondolom, hogy a térségre másféle módon világít rá, a térség értékeire. Tehát, hogyha az országból, vagy akár messzebbről ide látogatnak turisták, akkor felfedezik ennek a tájnak a szépségeit, az emberek vendégszeretetét, és ez további másfajta, nem turisztikai, hanem másfajta beruházásokat is vonzhat a térségbe.
Végül Pap Józsefet, a Zsindelyestanya kulturális értékeink megóvásáért alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Megépül egy a fogadónak a bővítése, ahol a gáznak a használatát tudjuk lecsökkenteni szinte a nullára, egy hőszivattyú beépítésével, gazdasági, illetve szociális része kerülnek hozzáépítésre, ahogy mondtam, a hűtést fűtést ki tudjuk váltani a gázról, megépül egy pálinka trezor, ahol a új féltojjam egy pálinkát húrt, 2020-tól kezdve minden év december 6-án püspök atya megszenteli, az évnek megfelelően 20 litert, 21-et, stb. És ezt folytatni szeretnék, és ez lesz elhelyezve a pálinka trezorba. Megépül egy tájház, ahol a mezőgazdasági gépeket, berendezéseket, eszközöket szeretnénk bemutatni, vagy fogjuk bemutatni interaktív módon. Tehát minden eredeti eszköz eredeti állapotába helyre lesz szállítva, és egy kicsit interaktív módon bemutatva. Megépül egy olyan állatsimogató, ahol 705 méter karámrendszer lesz körbe megépítve, istáló, ólak, és az őshonos állatokat szeretnénk bemutatni.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Ezen a héten pénteken, október 18-án a világ minden táján imára hívják a gyermekeket és közösségeiket, hogy a rózsafüzért imádkozva elősegítsék a világ egységét és békét. Az Aid to the Church in Need, rövidítve ACN, egy nemzetközi katolikus lelkipásztori segélyszervezet, amely évente több mint 5000 projektnek nyújt pénzügyi támogatást világszerte. Ők szervezik az ima kampányt, amelynek elsődleges célja, hogy újra felé lesz az ima erejébe vetett hitet. A világméretű kampány felhívás arra, hogy emlékezzünk a fatimai szűzanya szavaira, miszerint a rózsafüzér őszinte gyermeki és bizalommal teli imádsága valóban megváltoztathatja a világot, legyőzheti a gonoszt és békét hozhat. A rózsafüzér közös imádkozása erősíti az egységet a katolikus egyházban és a népek között is, hiszen mindannyian arra vagyunk meghívva, hogy egy családot alkossunk határokon átívelően, az imádságban egyesülve. Az imádságból nő az Isten és a fele barát iránti szeretet. A rózsafüzér megnyitja szívünket az üldözöttek, a rászorulók és a szegények megsegítésére, akikben maga Krisztus szenved. Ezért október 18-án a világ minden táján gyermekek imádkozzák a rózsafüzért. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, majd Gyöngyös és Tiszafüred következett, idén Szerencs lesz a helyszín. Ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívják életre a programot. Pénteken 14 óra 30 perccel zenés dicsőítés lesz a Szerencsi Munkás Szent József templomban, majd 15 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Az Aid to the Church in Need nem csak lelkipásztori karitatív szervezetként, hanem ima közösségként is tekint önmagára. Fatimában a szűzanya arra utasította a három látnok gyermeket, hogy imádkozzák minden nap a rózsafüzért, hogy a világ számára békét hozzanak. Az ACN által több mint 140 országban végzett mindennapi munka lehetővé teszi, hogy első kézből lássák, mennyire szenvednek a keresztények és az egész világ a szegénység, a terrorizmus és a háborúk hatásaitól. Egyedül Isten hozhat békét. Mi is hozzájárulhatunk ehhez, konkrét segítséggel, de mindenek előtt imáinkkal. Akadálymentes lesz az Egri Bazilika. Az új kapunát kerekesszékkel, babakocsival lehet a felújított templomtérbe jutni, ehhez külső segítőre nem lesz szükség. Az új bejárat a többihez hasonlóan állandóan nyitva lesz a szertartások alatt és az épület látogatási idejében. A Székesegyházba korábban korlátlift segítségével juthattak be a mozgáskorlátozottak, és a nagyszabású felújítás tervezésének előkészítésekor többféle változatot is felvetettek a bejutás biztosítására. A szentévi kapu mellé tervezett beltéri, illetve a később javasolt kültéri lift ötletével a műemléki hatóság nem értett egyet, így nem engedélyezték, bár a tervező szerint több más templomnál alkalmazzák ezt a megoldást. Sok idő telt el az egyeztetéssel, míg végül egy újabb elképzelés terve a közelmúltban zöld utat kapott. A hatóság abba belement, hogy egy akadálymentes rámpa épül az északnyugati oldalon. A terep ott lejt, egy rámpával pedig fölfelé lehet menni majd, és a három architekturális ív helyén egy, a nem messze lévő ajtóhoz hasonlót nyitnak. Ez a megoldás biztosítja az önálló beközlekedést a bazilika épületébe, nem lesz szükség tehát külső segítségre. A kiviteli tervek nemrég elkészültek, a kivitelező kiválasztása pedig hamarosan megtörténik. A látványterv is látható a Szent István Televízió összeállításában, amely a YouTube csatornánkon megtekinthető. Az pedig mutatja azt is, hogy a felhasználandó anyagok jól illeszkednek a székesegyház stílusához. Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök megáldotta a Fényes Litkai Szent Háromság templom kertjében felállított keresztutat, adta hírül a Debrecen nyíregyházi egyházmegye honlapja. Az esemény előtt Bákonyi János korábbi Fényes Litkai plébános szentmisét mutatott be a templomban, majd a főpásztor vezetésével keresztutat végeztek az újonnan elhelyezett stációk előtt. Az eseményen részt vett Bezzeg Gábor Fényes Litka református lelkésze, Lengyel Tibor szobrászművész, a keresztút stációinak alkotója, valamint az egyházközség hívei. Megnyílt a Mária út zarándokiroda a budapesti Ferenciek terén, ahol hétköznapokon egyebek mellett a hét közép-európai országot érintő zarándokúthoz kapcsolódó térképeket, pecsételőlapokat és egyéb fontos információkat tartalmazó kiadványokat lehet megvásárolni. Amióta a kereszténység létezik, azóta zarándoklatok is vannak, a Mária út népszerű és ismert, hiszen évente 10 000 ember teszi meg legalább egy-egy szakaszát, erről beszélt Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A kormány úgy döntött, hogy a következő években is 50-50 millió forinttal segíti a kezdeményezést, és támogatja azt az indítványt, hogy a Mária út bekerülhessen az európai kulturális útvonalak közé. Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-től 1984-ig, ahogy Mester István látta Rómából című könyvének bemutatójára kerül sor Egerben az érseki palota erdődi termében, október 17-én, tehát csütörtökön délután 3 órától. Üdvözlés lesz Haltó Ternyák Csaba egri érsektől, emlékezés Mester Istvánra Lantos Erzsébet régész Rómából. A kötetet bemutatja Balog Margit tudományos tanácsadó, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. A nyugat-európai római katolikus emigrációt bemutatja Temfli Imre nyugalmazott stuttgarti magyar lelkész. A kötet keletkezésének körülményeit ismerteti Németh László Imre, a Pápai Magyar Intézet volt rektora, olaszországi volt főlelkész. A római magyar katolikus emigráció jelentősége, Zombori István történész szerkesztő beszél majd erről, a kötet pedig a helyszínen megvásárolható, tehát ez a több kapcsolódó programponttal összekötött könyvbemutató az érseki palotában lesz majd csütörtökön 15 órakor. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében csütörtökön 18 órakor Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban Máriával az Úr Jézus előtt mottóval. Országos cigánypasztorációs konferenciát rendez a Boldog Ceferino Intézet és az Egri Főegyházmegye október 18-án pénteken délelőtt 9 óra 30 perctől délután 4 óráig. A helyszín az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem, konkrétan a Líceum és annak a kápolnája. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ kérhető e-mailben az asszisztens@boldogceferinointézet.hu címen, vagy telefonon a 30-as 161 25 77-es számon. Jön a második nyitott templomok délutánja, október 19-én szombaton Rózsaszent Mártonban, a templomban. 15 órakor a Debreceni Borbíró Kamarokórus lép fel, 15 óra 40 perckor Szent Mise következik, amelyet Lóczi Tamás spirituális atya mutat be, majd hittanos gyermekek előadása. 16 óra 40 perctől az Egri Szeminárium kispapjainak tanúságtétele, aztán Agapé szeretett vendégség. 18 óra 30 perctől Világosság útja, Fáklyás körmenet, és este 4:08-tól esti dicséret vesperás, majd a Megtest Band zenekar koncertje. A motto Jézus hív, Jézus vár. A rendezvény természetesen ingyenesen látogatható. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Rózsaszentmártoni Római Katolikus Egyházközség. Evangelizáció lesz az Egri Lajosvárosi templomban november 9-én szombaton. A program 14 órától dicsőítés, délután 3-tól tanítás, 4-től agapé, 16:30-tól szentségimádás és este fél 6-tól szentmise, utána pedig közbenjáróima. A közreműködők az Elizeus Szolgálócsoport Budapestről, a Hegyközi Karizmatikus Megújulás zenei szolgálattal és az Egri Szent II. János Pál Karizmatikus Közösség. Az Elizeus Szolgáló Csoport, római katolikus közösség 1996-ban alakult, hogy szolgáljanak mindazzal, amit kaptak Istentől mások javára. A hegyközi karizmatikus megújulás Sárospataktól Hollóházáig fogja össze a katolikus karizmatikus megújulásban részvevőket, együttműködve a katolikus papsággal és az ottani egyházközségekkel. A Szent II. János Pál karizmatikus közösség pedig Eger városának katolikus karizmatikus lelkiségéhez tartozó keresztényeit tömörítő közösség 7 csoportban. Tehát az Egri Lajosvárosi program az evangelizáció november 9-én délután lesz majd. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára Főpásztoraink Egyházmegyénkért címmel. Minden iskola egy 3 fős csapattal nevezhet, a jelentkezés határideje november 4-e hétfő, a verseny időpontja november 22-e péntek. Jelentkezni lehet telefonon a 36-os körzet 510-060-as, 510-063-as telefonszámokon, akár faxon a 36-os körzet 510-061-en, illetve e-mailben a titkarsag@andrassy-egger.hu címen. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot töltenek ki a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képrabló feladat lesz, és a készített kép bemutatása, ezért előre kérik a csapatokat, hogy a Redmentán regisztráljanak. Az előzetes feladatok közül 2 van, mindkettő a mottóval kapcsolatos, tehát Főpásztoraink Egyházmegyénkért. Az egyik, hogy készíteni kell egy képet, plakátot szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljutatni az iskola címére elektronikus formában. A másik pedig egy szabadon választott jelenet megfilmesítése. Ennek terjedelme maximum 5 perc lehet, mert annál hosszabb alkotást nem zsűriznek majd. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 4-e 23 óra. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az ilyen alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak a hagyományos rádióhallgatáson túl. Így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Demnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Karkus István nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Például te kell lennél, ha volnál, jobb volna minden jónál, majd este belém botolnál. Széve míg jut, felpesd itt, mint a friss must, te dallamot adsz és ritmust. Nem várok tőled holdas éjjel könnyes vallomást, csak álmodó reménnyel egy néma kézfogást. Jaj, olyan unalmas egyedül árván, ha sokkal jobb tudni, hogy végül valaki vár rám. Például te jó volna, ha volná, egy árva szót sem szólná, szeliden rám hajolná. Jaj, akkor nincs merekvés, két szemednek meg kell vallani. Például te vagy az igazi. Például te
Te kellenél, ha volnál, jobb volna minden jónál, hogy este belém botolnál. Például te, ha egyszer szívemig jut, telpesd itt, mint a friss must, te dallamot adsz és ritmust. Nem várok tőled holdas éjjel, könnyes vallomást, csak álmodó reménnyel, egy néma kézfogást. Jaj, olyan unalmas egyedül árván, ha sokkal jobb tudni, hogy végül valaki vár rám. Például te, fere, jaj, akkor nincs menet, és két szemednek meg kell vallani. Például te vagy az igazi.
Sportja.
Újra összejöttek a nyíregyházi Zrínyi gimnázium egykori diákjai, hogy játszanak egy jót és felelevenítsék a közös sikereket. Megnyerte a Police Fight Challenge 2024 főmérkőzését az ózdi Berki Renátó. Majoros Bencével is ütögethettek azok a fiatalok, akik ellátogattak a nyírbátori ASE asztali tenisz népszerűsítő rendezvényére. Drabik Péter irányításával, de alaposan átalakított játékos kerettel kezdte a bajnokságot a Máté Szalkai MTK MB2-es női kézilabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újra összejöttek a nyíregyházi Zrínyi gimnázium egykori diákjai, hogy játszanak egy jót és felelevenítsék a közös sikereket. A kézilabda mindig is igazi sikersportág volt az intézményben. Évtizedeken át az ország egyik legmeghatározóbb együttese volt a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium fiú kézilabda csapata. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a több mint 40 bajnoki döntő és a 15 diákolimpiai elsőség. A találkozóra ismét sor került a Zrínyi tornatermében, a mostani alkalom ráadásul azért is volt különleges, mert az intézmény legendás testnevelője és kézilabda edzője, Barta Dénes idén ünnepli 70. születésnapját. Megnyerte a Police Fight Challenge 2024 főmérkőzését az ózdi Berki Renátó. A gálát Budapesten tartották. Az ózdi nyomozó az utolsó menetben ütötte ki osztrák ellenfelét. Most őt hallják.
Jó éreztem magamat. Amit taktikailag felépítettünk, végig tudtuk csinálni. Az én bugyómat tudtuk erőltetni. Mindenre odafigyeltünk. Egy szép mérkőzést akartunk. Egy bajnokövnek meg kell adni a tiszteletet, én úgy vélem. Meg is adtuk neki. Végig bunyóztunk. Nem úgy álltunk a mérkőzéshez, hogy minden áron le akarom az ellenfelemet ütni, vagy kiütéssel győzni. De a taktika bevált, és az utolsó menetben az első pár másodpercében sikerült kiütéssel győznem.
Berki Renátó 2016-ban kezdett dolgozni járőrként, majd járőrvezetőként, jelenleg pedig nyomozó az ózdi rendőrkapitányságon. A küzdősport mindig is fontos volt számára. Nyert már nemzetközi és magyar bajnokságot, Európa-bajnokságot és világkupát is. A rendőrség által szervezett Police Fight Challenge-en is részt vett már. Tavaly elég hamar győzelemmel hagyta el a ringet. A gálát idén is megrendezték Budapesten, amin ő vívta a főmérkőzést. Peter Zammer Ausztriából érkezett Magyarországra, hogy megmérkőzzön vele. K1 80 kg-os súlycsoportban küzdöttek egymással a címmérkőzésen. Berki Renátó ellenfele magasabb volt, az első menetben csak felmérte, mit tud. Az ózdi nyomozó azt mondta, elszállt belőle minden izgalom és stressz, amikor ringbe lépett. A gálán Magyarország és Ausztria legjobb rendvédelmi küzdősportolói mérték összetudásukat. 22 mérkőzés volt, 44 rendőr, tűzoltó katona, vám és pénzügyőr, büntetés végrehajtási dolgozó lépett a szorítóba. A verseny célja a rendvédelmi szervek általános fizikumának javítása. Ausztria rendőrségének részvételével pedig a nemzetközi kapcsolat megerősítése. Ez egy jótékonysági esemény is volt, a befolyt összeget a szolgálat teljesítés során megsérült rendvédelmi dolgozóknak, illetve a szolgálat teljesítés közben elhunyt rendvédelmi dolgozók családjának adják. Berki Renátónak sokat számít edzőjével való kapcsolata is, aki folyamatos instrukciókkal látta előtt. Sós Lajost, a Pitbull Team vezetőjét hallják.
Mindig azt mondták a régi nagy öregjeink, hogy üsd a testet, meg hal a fej. Tehát ez a lényeg az egészben. És ezt úgy megcsinálta kétszer-háromszor, a második menetben láttam, hogy meg van ütve. Mondtam neki, hogy ne menjen bele egy hívigelésbe, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag le akarja darálni, mert akkor, ha véletlenül keresztbe csapják egymást, akkor ő is kijöhet belőle rosszul. Így megmaradt a kondíció is a harmadik menetre.
Majoros Bencével is ütögethettek azok a fiatalok, akik ellátogattak a nyírbátori ASE asztali tenisz népszerűsítő rendezvényére. Csekő Sándor klubmenedzsert hallják.
Nem gondoltam, hogy ennyi gyerek érdeklődik az asztali tenisz iránt, de nagy örömömre szolgál, hogy kellemesen csalódtam, és azt láttam, hogy amikor meghirdettük ezt a programot, akkor több mint 170 gyerek jelentkezett erre. Úgyhogy két turnusba kell megcsinálni, mert egyszerre nem fér be ennyi gyerek a mieinkkel együtt a terembe, és így tudunk egy olyan szintű rendezvényt neki prezentálni, ami kellőképpen lehetőséget arra, hogy megszeressék ezt a sportágat. Nyilván, hogy a Majoros Bence nélkül ez a rendezvény nem lenne ilyen színvonalú, mert a válogatott szakmai igazgatójával, Harci Zsoltival, aki kiváló asztali tenisz játékos volt, és még a mai napig nagyon jól pingpongozik, azt gondolom, hogy olyan bemutatót tudtak tartani a gyerekeknek, akik kellőképpen ízelítőt kaptak abból, hogy milyen is az élvonalbeli asztali tenisz. És Majoros Bence, azért ne felejtsük elő, egy nyírbátori gyerek, itt nőtt fel közöttünk, itt lett az, aki, és kellőképpen reprezentálja a várost. Emellett még a többi edző és a többi vendég, aki itt részt vett ezen az eseményen, az mind emelte a színvonalát.
Csekő Sándor beszélt a klub jelenlegi helyzetéről is.
Most jelen pillanatban MB2-es csapatban tudunk nevelni gyerekeket, és ez is a cél, hogy ezt a csoportot csináljuk meg, mert azok a gyerekek, akik most vannak nálunk, azok ebbe az osztályba kiválóan tudnak erősödni, és aztán amikor eljutnak arra a szintre, hogy magasabb szintet igényel az ő játéktudásuk, akkor minden további nélkül megyünk fentebb, de mindig olyan osztályba játszunk, amelyikbe éppen aktuálisan tudunk nevelni. A U11-es ranglistán az első két helyezettje az nyírbátori gyerek. Mi nyertük a magyar bajnokságot, a Budapest bajnokságot, az idényítót, és vélhetőleg még a többiek is ott vannak szorosan a nyomukba. Ez a legfiatalabb generáció most az, amire azt gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes a jövőt építeni, mert ezek nagyon komoly számottevő eredményekkel rendelkeznek már most is, és a tehetségek folytán azt gondoljuk, hogy a későbbiek folyamán meghatározóak lehetnek a magyar asztali teniszben. Ha szűkösen is, és nagyon beosztóan, takarékosan gazdálkodunk, azért mindig végig tudjuk vinni az évet ilyen színvonalú szakmai munkával. Nyilván a pénzt lelkesedéssel, szakmai háttérrel próbáljuk meg kompenzálni, és hát nagyon meggondoljuk, hogy mire költünk, de az önkormányzat azt gondolom, hogy nagyon szépen segíti a sportágunkat. Azon kívül igyekszünk különböző pályázati forrásokból pénzhez jutni, valamint vállalkozások segítik a nyírbátori asztali tenészben az utánpótlás nevelő munkát. Azon vagyunk, hogy ez a jövőben is így legyen. Reményeink szerint miután bekerültünk az országban a legjobb 10 utánpótlás műhely közé, és ígéret szerint 3 millió forinttal támogatnak bennünket minden évben. Ez is jelentős segítség lehet abba, hogy még további lépéseket tegyünk a magasabb szint felé.
Most pedig Majoros Bencét, a válogatott játékosát hallják.
Én egy hullámvölgyekkel teli fél év van mögöttem, hiszen volt egy gerincsérvem a tavalyi év végén, aminek azért több hónap volt a felépülési ideje, de hála Istennek most már rendben vagyok, és tényleg egy picit sem érzem a sérülésem helyén. Ugye nem tudtam több versenyen sem elindulni a sérülésem miatt. Júniusban volt 2 darab verseny, ahol el tudtam indulni, ami nemzetközi volt. Azok egész jól sikerültek, viszont így az olimpiai szereplésem az így nem volt lehetséges. Igen, az eléggé fájdalmas volt azért ezt így feldolgozni, de ez a sportolói életnek a része. Még egyszer mondom, a legfontosabb az az, hogy most már felépültem, és tudok edzeni, és készülök a következő szezonra.
Végül Máté Antalt, Nyírbátor polgármesterét hallják.
Nagyon fontos a város számára már hosszú évek óta, hogy minél több gyerek sportoljon, rendszeresen mozogjon. Nem feltétlenül mindenkiből lesz bajnok, de a célunk az, hogy megszerettessük, megismertessük a különböző városban működő sportegyesületeket, sportágakat, és ez nagyon jó kezdeményezés az asztali tenisz részéről, hogy a gyerekeket az iskolából behozza ide, ki lehet próbálni. Bízom benne, hogy ezt majd más sportegyesületek is fogják követni.
Drabik Péter irányításával, de alaposan átalakított játékos kerettel kezdte a bajnokságot a Máté Szalkai MTK MB2-es női kézilabda csapata. Az együttes célja, hogy a 7 csapatos D csoportban az első 4 között végezzen, így a felsőházban folytathassa majd a rájátszásban. Drabik Panna játékost hallják.
Egy hosszú pihenőt kaptunk viszonylag, másfél hónap volt. Az utolsó egy-két hétben már kaptunk egyéni edzéstervet, ami futásokból és egy kisebb erősítésekből állt. Az edzést hosszú távú futásokkal kezdtünk, majd utána rövidebb távokat futottunk, és utána a termi edzések következtek. Úgy érzem, hogy egyre jobban összeszokott a csapat, mert sok új csapattársunk lett régi új idézőjelbe, de úgy érzem, hogy napról napra, edzésről edzésre egyre jobban összeáll a csapat, és újult erővel megyünk neki a előttünk álló szezonnak. Az edzéseken kívül nagyon sok csapatépítő vettünk részt, ahol egyénenként megismertük a másikat is jobban, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is jobban megismertük egymást, és úgy gondolom, hogy ez a pályán is elő fog jönni. Mindenképpen szeretnénk a dobogó elején végezni. Ez remélem sikerülni is fog, és mondhatom a csapattársaim nevében is, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így is legyen. Személy szerint én védekezésben sokat szeretnék fejlődni, mert szerintem vannak hiányosságaim, de azon leszek, hogy ez a szezon közben és ez a végére is javuljon.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérjük, imádkozzanak velünk!